Tömény, örmény, örvér. Az Örmény Magyar Kulturális Egyesület podcastje neked szól.
Üdvözlöm a hallgatóinkat! Tudott arról, hogy vannak örmény épületek Marosvásárhelyen? Talán szeretné bővíteni a tudását? Egy új kultúrában? Most ebben a podcastben megtudhat róla sok érdekes dolgot. Feltehető a kérdés, hogy egyáltalán honnan jutott eszembe, hogy erről a témáról beszéljek. Egyik magyar órán meséltek nekünk az örményekről, illetve az örmények építészetéről. Innen jött ez az ötlet, hogy jó lenne mélyebb rásni ebben a témában. Benedek Lórán Csongor vagyok, de nem egyedül leszek itt, mert itt van velünk Kálmán Attila. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a felkérést.
Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
Ma az örmény épületek csodáiról beszélgetünk. A hallgatók is készen állnak, akkor csapjunk bele. Honnan kezdett el figyelni az örmény építészetre?
Ez egy nagyon jó kérdés. Azt mindenek előtt szeretném előre bocsájtani azt, hogy én nem vagyok egy építész, és nem vagyok művészettörténész sem. Mondhatni, hogy egy egyszerű mezei történész vagyok. És ami az örményeket illeti, az egy kicsit érdekes a történet. Ugye sok évvel ezelőtt felkértek, hogy a Marosvásárhelyi Örmény Magyar Kulturális Egyesületnek az alelnöki pozícióját vállaljam el, amit azért tettem meg végül is, mert hogy én már az egyesülettel ezelőtt együttműködtem, többször tartottam előadásokat az egyesület keretén belül örmény témákban, elsősorban örmény családokról, örmény származású főnemesi családokról, és hát ettől a pillanattól kezdve ugye közelinek tűnt a kapcsolat, úgyhogy bevállaltam ezt a pozíciót, és hát mint ennek az egyesületnek az alelnöke, elég széles palettájú kulturális problémákkal foglalkozunk. Többek között ugye az örmény építészet is belekerült ebbe a palettába. Néhányszor volt alkalmam ugye az egyesületnek előadásokat tartani, akár örmény származású építészekről, vagy örmény épületekről. Még egyszer előre bocsájtva azt, hogy nem művészeti szempontból, és nem építészeti szempontból, mert ahhoz nem értek, hanem igazából főleg a történelmi hátteret kidomborítva, a megrendelőket előtérbe hozva, ahogy mondtam, az építészeket, a tervezőket bemutatva. Úgyhogy, hát igen, és mint egyáltalán vásárhelyi történész, azért mindig is érdekelt a város épített múltja, és hát Marosvásárhelyen elég sok örmények által épített, vagy örmények által finanszírozott éppen épület létezik.
És iskolában beszélnek vajon erről a témáról, vagy?
Ez most attól is függ, hogy a tanárok mennyire tartják ezt érdekesnek. Alapvetően az iskolai tantárgyak szempontjából nem. Tehát nyilván művészettörténetet nem igazán tanulunk, hogyha most is persze itt az általános, vagy éppen az elméleti iskolákról, gimnáziumról, középiskolákról beszélünk, tehát nem a szakliceumokról teszem én azt, vagy művészeti iskoláról, tehát ahol egy általános tudást próbálnak a diákoknak átadni, nem nagyon. Tehát ugye művészettörténet nem igazán tanítódik, építészettörténetről nem igazán tanulunk. Tehát nem. Talán esetleg, hogyha vannak opciós tantárgyaik egyes tanároknak, és azt nem tudom, feltételezik, hogy akkor ők most nem tudom, erdélyi építészetéről beszélnek, vagy az erdélyi történelemről, és akkor éppen ott véletlenül szóba kerülnek az örmények. De azon kívül én úgy gondolom, hogy nagyon keveset beszélnek az iskolába egyáltalán az örménységről, az örmények erdélyi jelenlétéről, és ebből kifolyólag nyilván az örmény művészetről, vagy éppen az örmény építészetről. Úgyhogy ezért jó az, hogyha egyáltalán az ilyen egyesületek, mint az Örmény Magyar Kulturális Egyesület, néha bevállal egy kicsit ilyen népnevelő munkát is, és próbálja ezt elszórni a diákok körébe, illetve, hogy hát egyáltalán egy ilyen podcastos tanfolyam alkalmával akár ilyen témákat is fel lehet vállalni, és ilyen témákról is lehet beszélni.
Említette, hogy alelnöki posztot foglal el az Örmény Magyar Kulturális Egyesületnél. Ez azt feltételezi, hogy a témában is a jártas, vagy csak inkább a történelmi részét tanulmányozza?
Igen, én alapvetően a történelmi részét, tehát én nem akarom kiadni magamat annak, aki nem vagyok. Tehát azért mondtam, hogy én nem vagyok művészettörténész, tehát hogy én nem tudok, ugye itt nem tudom, művészeti stílusoknak az elemzésébe belebonyolódni. Én mindig is picit érdekesebbnek tartottam, mint történész, azt azt megtudni, hogy kik az építetők, kik a lakók. Ugye egy-egy épületnek kik voltak a megrendelők, kik voltak a mecénások, az élettörténetek, amelyek a falak között megtörténtek. Tehát, hogy én beismerem azt, hogy főleg a történelmi részével, tehát ezzel a háttérrel foglalkozom.
Mennyire tartozik az erdélyi magyarok általános műveltségéhez?
Oda kellene tartozzon, gondolom én. Nagyon-nagyon érdekes, hogyha egy picit végigmegyünk erdélyi településén, és nem tudom, örmények is egyáltalán örmény épületek után kérdezősködünk. Nagyon vegyes a válasz szerintem, amit kaphatunk. Vannak, akik azért ilyesmire emlékeznek, főleg az idősebb generáció tudja azt, hogy valahol dédnagymama, nagymama esetleg örmény származású volt, tudja azt, hogy esetleg a városképben melyek azok az épületek, amelyek örményekhez kapcsolódnak. Na most lehet, hogy a fiatalabb generációknál ez már nincs meg, és ez talán arra is vezethető vissza, amit az előbb beszéltünk, hogy hát ugye az oktatásban, tehát nincs ez úgy jelen, nem csak, hogy az örmény építészetről nem beszélünk, tehát alapjában az erdélyi építészetről is vagy mi keveset beszélünk. Tehát gondoljunk csak bele, hogy nem tudom, erdélyi történetről valahol 6.-7. osztályban tanulnak a diákok. Ami édeskevés, tehát ugye talán középiskolában lenne ez érdekes. Tehát igen, tehát jó lenne, hogyha alapismeretnek számítana, jó lenne, hogyha az erdélyek alapismeretéhez hozzátartozna az, hogy egyáltalán épített örökségüket felismerjék, és ugye ezen épített örökségen belül esetleg ugye felismerik ezeket az örmény épületeket, felismerik, ez nagyon relatív, hogy lehet egy örmény épületet felismerni, de legalább, hogyha tudják, hogy azt az épületet kiépítette, talán a névről esetleg jöjjenek rá, hogy akkor itt most egy zsidó származású által épített épületről van szó, egy örmény származású által épített épületről van szó, és így tovább. Jó lenne, de hát ezért vagyunk mi most itt, hogy ezen változtassuk. Így van.
Akkor milyen stílusjegyei vannak ennek az örmény építészetnek?
Nagyon érdekes, és a művészettörténészek szoktak vitatkozni azon, hogy Erdélyben beszélhetünk egyáltalán örmény művészetről, vagy örmény építészetről. Általában azon következtetésre szoktak jutni, hogy alapjában véve a templomok azok, amelyek jelzik nekünk, hogy itt egy örmény épületről van szó. Ezek is nagyon nehezen. Miért? Ugye az örmények, amikor a 17. század végén bejöttek, még a régi, ősi, apostoli vallást követték, rövid időn belül csatlakoztak Rómához, tehát örmény katolikusok lettek, és az örmény katolicizmussal rövidesen a nyugati stílusokat vették át. Tehát ez azt jelenti, hogy a templomaik a közép, és Nyugat-Európában divatos építészeti stílusokat követték, és itt elsősorban 18. században épült épületeken ugye a barokk, illetve a klasszicizmus jegyeit lehet felfedezni. Ezek pedig nem különösképpen örmény építészeti jegyek, vagy nem örmény stílusok. Most az, hogy egy-egy templomban vannak árulkodó jelek, az egy más beszélgetés. Tehát van olyan, hogy örmény felirat. Tehát, hogyha én elmegyek Gyergyószent Miklósra például, akkor helyre az örmény katolikus templomba, akkor ott vannak különböző feliratok. A torony bejárat felett, ahogy beérkezünk jobb oldalt, ami az építésnek állít emléket. Aztán megint árulkodnak az örmény szentek. Tehát, hogyha egy örmény katolikus templomban vagyunk, akkor mindig kell legyen egy világosító Szent Gergely oltár, ami rögtön elárulja, hogy itt örményekről. Ripszíme példának okáért. Tehát, hogy ezek árulkodnak nekünk arról, hogy itt egyházi építészet terén örmények által épített templomokról beszélünk. De ezek nem különösképpen, tehát ezekben nincsenek különös örmény építészeti stílusjegyek. Ez ugyanúgy a civil építészetre is vonatkozik, a civil építészetnél pedig aztán egyáltalán nincsenek olyan épületeink, amelyik, de hogyha ránézünk Erdélybe, azt mondjuk, hogy na, akkor ez biztos, hogy örmény. Uh-huh. És itt pont ugyanaz a helyzet, hogy mivel az örmények viszonylag korán integrálódtak, ugye, tehát elmagyarosodtak, mondjuk ezt ki, ebből kifolyólag nyilván a többségi nemzet által kedvelt építészetnek a stílusjegyeit használták. Tehát a házaik pont ugyanolyan stílusba épülnek, mint a mellette lévő, nem tudom, székely magyarnak a háza. Lehet, hogy néha nagyobb. Lehet, hogy néha elegánsabb, mivel van egy komoly anyagi háttér, tehát meg tudja engedni magának az örménykereskedő azt, hogy kiemelkedjen a háza a többi ház közül, de ezeken sincsenek különös örményépítészeti jegyek. Romániában vannak olyan épületek, amelyek őrzik ezeket az ősi örményépítészeti jegyeket. Ez tény és való, tehát a Kárpátokon túl, például Bukarestben maga örmény székesegyház, az örmény apostoli székesegyház, amely abszolút úgy néz ki, mint egy örményországi épület. Vannak Moldvában, Moldva északi részén is ilyen épületek. Tehát elsősorban azok, akik az apostoli egyházat követték, azok nyilván ugyanabban a stílusban próbáltak építkezni, mint az ősök Örményországban. Vagy megtörténik az is, hogy olyan örményekről van szó, akik az 1915-ös genocídium után hagyták el Örményországot és telepedtek le, és azok meg nyilván a hazait hozták magukkal, ugye, tehát nem vették át a helyit távolról sem.
Tehát akkor lényegében összesítve vannak, tehát hogy külön korszakokból van összesítve a stílus hegyei, nem? Hogy összeszedi a barokkból, vagy a reneszánszból, vagy...
Alapvetően ő ugyanazt a kort veszi át, tehát hogyha ő megérkezett 1670-es években, örmény katolikus lesz 18. század elején, akkor abban a pillanatban a barokk van divatba Európában, akkor ő abba építkezik. És ugyanúgy, mint a többiek, a 18. század végén ő már kezd a klasszicizmusba építkezni. De ugyanúgy megy tovább, hogyha a 19. 20. század végén a szecesszió van, akkor ugyanazt veszi át. Pont ugyanúgy, mint a mellette élő magyarok, vagy szászok, vagy más nemzetek. Tehát stílus szempontjából nem másak ezek az épületek, mint a mellette lévőknek az épületé, mondom, leszámítva a templomokat, de ott sem a stílus más, hanem vannak specifikus dolgok, amelyek elárulják, hogy örményekről van szó. Lásd az örmény feliratokat, az örmény szenteknek a megjelenését, amelyek tipikusan örmények, és ezek ugye az örmény katolikus templomokban jelennek meg. Előfordul, hogy ezeken az oltárokon vagy oltárképeken megjelennek esetleg olyan specifikus florális motívumok, amelyek tényleg az örmény kultúrához tartoznak, nem tudom, a szőlőinda, a gránátalma. De mondom, ez is nagyon kevés, tehát ez egy nagyon-nagyon specifikus dolog, és mondom, esetleg egy-egy templomban, hogyha megjelenik.
Reméljük, még a hallgatóink itt vannak. Jön a következő kérdés. Melyek a legismertebb örmény épületek a világon?
Igen, ezt nagyon nehéz megállapítani, hát igazából nem nehéz megállapítani, csak nagyon nehéz felelni erre a kérdésre. Kétségkívül az örmény épületek, és tényleg alapvetően továbbra is kihangsúlyozom, hogy főleg egyházi építészet. Tehát maga Örményországban is. Tehát egy adott vulkanikus kőből épült épületekről van szó, ami egy különleges hangulatot ad ezeknek az épületeknek. Ott vannak ezek a ugye kupolás megoldások, de egy csúcsíves kupolás épületekről beszélünk, amelyek egyesek szerint ugye a örmények szenthegyét, az Araratot juttatja eszükbe. És hát ugye itt, hogyha nagyon specifikus örmény épületeket akarunk találni, akkor persze, hogy Örményországba kell elmenni, és felkeresni a különböző számos örmény templomot, kolostort, Jereván városának az épületei, amelyek viszonylag későiek, tehát olyan értemben későiek, hogy 1918 utániak. Ugye tehát a régi épületekből viszonylag kevés maradt meg, nagyon sok épült a 20-as, 30-as években, tehát mondhatni azt, hogy ezek kommunista épületek, de azért ezekben az épületekben ott vannak az örmény stílusnak a jegyei, tehát itt mondtam már ezeket a florális motívumokat, ugye a szenteknek a megjelenését, és a többi, és a többi. És még az az érdekesség ezekkel az épületekkel, hogy ezt a stílust az örmények exportálták. És ez is nagyon érdekes, hogy Erdélyben ugye nincs ilyen stílus épület, mert mondtuk az előbb, hogy igazodik az európai stílusokhoz. De például az örmény diaszporába, közép-európai, nyugat-európai örmény diaszporába nagyon sok olyan épületet találunk, amelyek teljes mértékben követik az otthoni stílust. Tehát ami az ősi, örmény, nem tudom, apostoli, egyháztól tartozó templomoknak a stílusa. Pont ugyanolyan fog építeni, nem tudom, Párizsba, vagy Rómába, vagy az Egyesült Államokba. Ez is nagyon érdekes, de ez is megint annak köszönhető, hogy az európai örmény diaszporának a legnagyobb része 1915 után a genocidium után került Nyugat-Európába, és már nem volt mit nagyon mit kellett volna magáival tegyen, nem tudom, Bauhaus stílust. Hát nehezen, azt ugye? Nehezen, tehát azt nehezen. Tehát nyilván akkor az otthonit vitte. Az erdélyi örmény diaszpora egy ősi diaszpora, tehát nem egy új keletű dolog, ezért érthető talán az is, hogy itt könnyebben igazodtak az akkori hát divatban lévő stílusokhoz.
Hát itthon meg tudnánk nevezni egy pár épületet?
Igen, tehát elsősorban a templomokat kell mindenképpen kihangsúlyozni, az örmény katolikus templomokat. Hagyományosan ugye, 4 örmény települést szoktunk nyilvántartani, tehát egyfelől Gyergyószent Miklós, és Gyergyószent Miklóson az örmény katolikus templom, aztán természetesen Szamosújvár, és Szamosújváron két örmény katolikus templom is van, és hát Szamosújváron nem csak az örmény katolikus templomok vannak, hanem maga az egész város. És azért izgalmas Szamosújvár, mert hogy Szamosújvár teljes mértékben az örményeknek köszönhetően épült fel. Ugye Szamosújvár azelőtt egy kis település volt, ott volt a vár maga, ugye majd, amely majd börtönként szolgál. A vár mellett kialakult egy kis település, az örmények felvásárolták ezt a területet, és felépítették a mai várost. Tehát megtervezték, vagy megterveztették ezt a várost. Tehát ez azt jelenti, hogy a mai Szamosújvárnak a központja, a főtér és a központja körül lévő házak, ezek mind az örményeknek köszönhetően épültek, tiszta barokk stílusban, és az örmény családok tulajdonába voltak. Például a Karácsonyi palota, ugye? Tehát ezért mondom, hogy Szamosújváron, hogyha elmegyünk, akkor alapvetően minden, amit a nagy templom, az örmény nagy templom körül látunk, az mind örmény építészeti emlék, mind örmény épület. Aztán ott van Erzsébetváros, amelyet ugyancsak végül is az örmények felvásároltak, mint birtokot, és egy várost alapítottak, tehát ez is hihetetlenül izgalmas, hogy ugye itt van ez a nép, ami felvásárol egy-két falut, és egyszerűen várost épít a helyére, tehát ez a helyzet Erzsébetvároson is. Erzsébetvároson is nagyon izgalmas egyfelől maga az örmény katolikus nagy templom, és még van egy templom, ami érdekes Erzsébetvárosban, ez pedig a mekitaristáknak a temploma. És lehet, hogy furcsán hangzik ez a szó, hogy mekitarista, ugye? A mekitaristák, ez egy örmény szerzetes rend. És a mekitaristák építettek egy templomot Erzsébetvároson, és egy kolostort is. Mind a kettő megvan, a kolostor épület is megvan, egy nagyon szép örmény feliratos táblával pont a fő homlokzaton. De az örmények nem csak ezt a két épületet építették Erzsébetvároson, hanem természetesen maga a gimnáziumnak az épületét is, most nem tudom, milyen nemzeti kollégium van benne. Tehát alapvetően kialakították a városi arculatát ennek az egyszerű kis településnek. És a negyedik az Csíkszépvíz, ezt sem szabad elfelejteni. Csíkszépvízen ugyanez a helyzet, tehát örmény katolikus templom, illetve maga a falunak a városias része, ugye egy nagyon szépen, hogyha valaki elmegy, akkor nagyon szépen lehet látni ezt az elkülönülést. Hát mondjuk úgy, hogy egyszerűbb, fölművesebb része és a polgáriasabb része között a falunak. És itt a polgáriasabb része az nyilván az örmények által épített házak. Tényleg, hogyha elmegy az ember Csíkszépvízre, azért úgy megakad a szem ezeken az épületeken, hogy egy faluba vagyunk, de olyan épületek, minthogyha legalábbis egy monarchiabeli kisvárosban lenne. Tehát nem talált. Tehát itt is látható az, hogy ezek az emberek lehet, hogy messze élnek a nagy kultúrközpontoktól, de ezért a kis településeiken is úgy építkeznek, mintha legalábbis, nem tudom, Bécsben lennének már, mennyire sikerül ez nekik. Tehát ezek a nagy központok, ahol tényleg örmény épületeket találunk, ezeken kívül is vannak, hiszen ahol örmények voltak, ott nyilván találunk örmény épületeket, lásd Vásárhelyt. És azért, hogyha nem is volt nagy a közösség, azért mindenhol próbálták jelezni a jelenlétüket, és ezt a legjobban, hogy a templomokban tudták megtenni. Ha nem is volt örmény katolikus templom, amely a sajátjuk volt, de akkor a római katolikus templomban, amelynek mecénásai voltak, akkor próbálták jelezni, hogy azért mégiscsak ezen a településen örmények élnek. Ezt megtették általában úgy, hogy a legfontosabb örmény szentnek, például a világosító Szent Gergelynek valamilyen emléket állítottak. Vagy oltárt, ha nem sikerült oltárt, mert éppen nem úgy jött ki a lépés a római katolikus közösséggel, akkor valahogy másképp, akkor nem tudom, egy szent képet adományoztak. Vagy példának okáért egy ólomberakásos ablakot finanszíroznak, mint például Marosvásárhelyen. Marosvásárhelyen történik ez meg, Marosvásárhelyi keresztelő Szent János plébánia templom egyik ilyen ólomberakásos üvegablaka világosító Szent Gergelyt ábrázolja. Ugye azzal a felirattal, hogy nem tudom, örmény népemet vezest Istenhez, ugye azt a pillanatot ábrázol, amikor világosító Szent Gergely megkereszteli az örmény király Tiridátot. Tehát ezzel a kis dologgal ők már jelezték, hogy vigyázzat, mert itt egy örmény közösség létezett.
Örmények vannak.
Örmények vannak, vagy örmények voltak ugye valamikor.
És most vigyázunk ezekre az építményekre?
Pont ugyanúgy, mint a többi műemlékre Romániában. Igen. Az igazság az, hogy ezek a... Tehát egyfelől az egyházi épületek ugye nyilván egyházi tulajdonban vannak. Mondhatni azt, hogy a négy nagy egyházi építmény, tehát négy nagy örmény katolikus templom esetében, hát kettő-kettő a dolog, tehát a Gyergyószent Miklósi van talán a legjobb állapotban, ezt elég sokat, vagy elég sokszor tatarozták, nem is olyan rég történt felújítás. Aztán ott van a Csíkszépvízi, ami ugyancsak kitűnő állapotban van. Ott van a Szamosújvári. A Szamosújvári, az igazság az, hogy megérett a felújításra. Egy hatalmas templomról van szó, a legnagyobb örmény katolikus templomnak tartják Európában, hanem a világon, nem biztos, nem akarok hülyeséget mondani, de megérett ugye a felújítása, és ott van az Erzsébet városi, ami katasztrofális állapotban van. Miért vannak ilyen állapotban? Hát nyilván azért, mert nincs közösség. Tehát ugye megszűntek az örmény katolikus közösségek, vagy nagyon kevesen vannak, nagyon ritkán tartanak miséket. Tehát ott is megszületett. Tehát hogy eljött az ideje annak, hogy felújítsák azt. Na most az épületek, tehát az egyszerű házak esete, az már más beszélgetés, ugye ott már egyedi helyzetek vannak, ugye ezek mind magántulajdonban vannak, vannak olyanokat, amelyeket a régi családok esetleg visszaszereztek, visszakaptak, vannak olyanok, amelyeket nem. Ugye itt, ha vásárhelyen is végigjárjuk az utcátokat, akkor vannak olyan helyek, amelyeket nagyon szépen felújítottak, gondolok például a Potocki házra, ugye a volt Kossuth Lajos utcában, de ugyan a Kossuth utcában, hogyha tovább megyünk, mint olyan Patrubány Gergely házat megnézzük például, ez egy nagyon rossz állapotban van. Vannak olyan megint, hogyha a Duduc házakról beszélünk Vásárhely főterén, megint elég tűrhető állapotban vannak, vagy a Gáspár. Tehát attól, nyilván attól függ, hogy kik a tulajdonosok és hogyan látják, illetve egyáltalán, hogy műemléklistán vannak ezek az épületek, ez megint egy jó kérdés, mert ugye, hogyha műemléklistán vannak, akkor talán nagyobb esély van arra, hogy felújítás alá kerüljenek, ha nem, akkor viszont elég problémás a helyzet. Ugye? De hát nem csak az örmény épületekkel vagyunk ilyen helyzetben, ugye, hanem egyáltalán a műemlékeinket.
Nagyrészben a műemlékeink, mivel idősödnek, mert épülnek, és az épületek sem tartanak még a világ két nap, ezért nem lehet az is, hogy azért áll olyan állapotban, mint most például az Erzsébet templom, mert tehát, hogy régi az épület.
Kétség kívül itt egy történelmi örökségről van szó. Tehát a templomok, tehát úgy Szamosújvár, mint Erzsébet város, ezek mind 18. századi épületek, tehát mindegyiknek megvan akkora.
A régiség.
Természetes, ez érthető, hogy ebből kifolyólag ezekhez nagyon, nagyon nehéz hozzányúlni. Tehát itt a felújítási folyamat azért nem olyan egyszerű. Uh-huh. Tehát ez nem úgy működik, mint egy, nem tudom, 50 vagy 60 vagy 70 évvel ezelőtt épült épület esetében. Tehát itt azért megfelelő szakemberek munkájáról beszélünk. Szakemberek, amelyek nagyon sokszor hiányoznak Romániában, ezt is el kell mondani, vagy hogyha nem is hiányoznak, olyan kevesen vannak, hogy annyi megrendelésük van, hogy egyszerűen éveket kell várni, addig, ameddig egy-egy szakembert meg lehet, tehát fel lehet kérni, meg lehet fogadni, hogy igen, egyáltalán ezeken az épületeken dolgozzon. Tehát kétség kívül, mivel több évszázados épületekről beszélünk, nem olyan egyszerű ezeknek a felújítása, megfelelő felújítás, nem csak a pénz mellett, megfelelő szakembereknek a bevonásáról van szó, amely nem mindig olyan egyszerű.
De még kérdésem lenne az, hogy vannak-e olyan könyvek, az örmény építészetről beszél?
Hogyha az erdélyi örmények által létrehozott épületekről akarunk megtudni, akkor nyilván az erdélyi művészet történészek azért nem lusták, tehát dolgoznak, alkotnak. Vannak olyan könyvek, amelyekből meg lehet tudni egyet s mást az örményekről. Természetesen az örmény épületekről. Talán az egyik legérdekesebb, hogyha nagyon szakmai dolgokat szeretnénk, akkor Pál Lemese művészet történésznek van egy ilyen könyve, hogy örmény katolikus templomi berendezések, és hát ő itt főleg a négy nagy templomnak a templomi berendezését próbálja bemutatni a kedves olvasónak. Aztán maga az egyesület is kiadott néhány évvel ezelőtt egy kis, hát inkább ismeretterjesztő kötetet a marosvásárhelyi örményekről, amelyben vannak olyan részek, ahol a marosvásárhelyi épületeket mutatják be, tehát a marosvásárhelyi örmények által épített, vagy egyáltalán a tulajdonukba lévő épületeket. És hát persze, hogyha szakmailag akarunk tovább menni, akkor pont nem olyan rég jelent meg, 2019-ben az Erdély Múzeum Egyesület egyik kiadványába, ugye itt az Erdély Múzeum Érem és Régiség táráról beszélünk, tehát a 2019-es kiadványában több olyan tanulmány is van, ahol marosvásárhelyi és tehát elsősorban marosvásárhelyi történészek írnak. Nem kimondottan örmény épületekről, hanem különböző városrészek épületeinek a történetét mutatják be, és itt ezek között pont nagyon-nagyon sok örmények által épített épület van. Tehát ezt, hogyha valaki meg tudja szerezni, akkor ez egy nagyon izgalmas olvasmány lehet.
És a hasonlóságos, a különbségek a két kultúra között vannak, vagy tudnánk sorolni belőle?
Milyen, örmény és magyar?
Az örmény vagy a mi kultúránk, vagy magyar kultúra, igen.
Természetesen, hát igenis nem. hogyha most a, nem tudom, az örményországi kultúrát veszük, és az erdélyi magyarokat, akkor nyilván azért nagyon-nagyon sok kulturális különbség van, tehát egyfelől. Tehát a vallástól egészen a gasztronómiáig. Na most akkor, amikor az örmények megérkeznek Erdélybe, akkor ezek a különbségek azért szép lassan eltűnnek, ugye úgy, ahogy az örmények mondjuk így csúnya szóval olvadnak be a magyarságba, tehát integrálódnak a magyarságba, ezek szép lassan eltűnnek. Ezek a különbségek, és a másik érdekes dolog pedig még az, hogy néha egy sajátos kultúrát hoznak létre, ami az örménynek és a magyarnak az ötvözete. Egy nagyon-nagyon sokan legtöbbször azt szokták kiemelni, hogy a gasztronómia az, ami kihozza ezeket a különbségeket. Mert ugye néhány évtizedig még azért tartották a nyelvüket, aztán az úgy szép lassan eltűnt. De a gasztronómia az, ami talán még jelez dolgokat. Tehát ez azt jelenti, hogy azért viszonylag könnyen rá lehet jönni, hogyha valamilyen örmény ételről vagy van szó, vagy ha nem is tudjuk azt, hogy örmény étel, de úgy értjük azt, vagy érezzük azt, hogy itt egy valamilyen közel-keleti ételről van szó, ugye egy picit néha a savankásabb ízeknek az uralma, nem tudom, a savanyúnak és az édesnek a keverése. Néha megjelenik az édes olyan ételekbe, ami egy kicsit meglepő számunkra. Tehát talán ebből rögtön lehet tudni, hogy akkor itt valamilyen keleties dologról van szó, és keleties dolog, hát elsősorban, itt Erdélyben elsősorban ugye örmény lehet.
Mennyi sok információnk, amit kaptunk ma, de sajnos lejárt az idő, és bevallom, én is keveset tudtam eddig az örmény építészetről, így sokat gazdagodtam. Ha jól emlékszek, akkor
Erzsébetváros, Szamosújvár, Gyergyószentmiklós, Csíkszépvíz, talán a legfontosabbak, igen.
Ahol vannak ezek az örményi templomok, amik úgy fontosabbak. Köszönöm szépen az összegzést, és én ma nagyon jól éreztem magam a beszélgetés ellen. Hogy érzi ön magát?
Köszönöm szépen, örvendek, hogy elmondhattam ezeket a dolgokat, és hát remélhetőleg kedves hallgatók is maradnak valamivel ebből a beszélgetésből.
Nagyon köszönöm, hogy vállalta a beszélgetést. Na de, kedves hallgatóim, köszönöm szépen a figyelmet erre a kevés időre is. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel a következő témákért. Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatóinkat! Tudott arról, hogy vannak örmény épületek Marosvásárhelyen? Talán szeretné bővíteni a tudását? Egy új kultúrában? Most ebben a podcastben megtudhat róla sok érdekes dolgot. Feltehető a kérdés, hogy egyáltalán honnan jutott eszembe, hogy erről a témáról beszéljek. Egyik magyar órán meséltek nekünk az örményekről, illetve az örmények építészetéről. Innen jött ez az ötlet, hogy jó lenne mélyebb rásni ebben a témában. Benedek Lórán Csongor vagyok, de nem egyedül leszek itt, mert itt van velünk Kálmán Attila. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a felkérést.
Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
Ma az örmény épületek csodáiról beszélgetünk. A hallgatók is készen állnak, akkor csapjunk bele. Honnan kezdett el figyelni az örmény építészetre?
Ez egy nagyon jó kérdés. Azt mindenek előtt szeretném előre bocsájtani azt, hogy én nem vagyok egy építész, és nem vagyok művészettörténész sem. Mondhatni, hogy egy egyszerű mezei történész vagyok. És ami az örményeket illeti, az egy kicsit érdekes a történet. Ugye sok évvel ezelőtt felkértek, hogy ugye a Marosvásárhelyi Örmény Magyar Kulturális Egyesületnek az alelnöki pozícióját vállaljam el, amit azért tettem meg végül is, mert hogy én már az egyesülettel azelőtt együttműködtem, többször tartottam előadásokat az egyesület keretén belül örmény témákban, elsősorban örmény családokról, örmény származású főnemesi családokról, és hát ettől a pillanattól kezdve ugye közelinek tűnt a kapcsolat, úgyhogy bevállaltam ezt a pozíciót, és hát mint ennek az egyesületnek az alelnöke, elég széles palettájú kulturális problémákkal foglalkozunk. Többek között ugye az örmény építészet is belekerült ebbe a palettába. Néhányszor volt alkalmam az Egyesületnek előadásokat tartani, akár örmény származású építészekről, vagy örmény épületekről. Még egyszer előre bocsájtva azt, hogy nem művészeti szempontból, és nem építészeti szempontból, mert ahhoz nem értek, hanem igazából főleg a történelmi hátteret kidomborítva, a megrendelőket előtérbe hozva, ahogy mondtam, az építészeket, a tervezőket bemutatva. Úgyhogy, hát igen, és mint egyáltalán vásárhelyi történész, azért mindig is érdekelt a város épített múltja, és hát Marosvásárhelyen elég sok örmények által épített, vagy örmények által finanszírozott éppen épület létezik.
És iskolában beszélnek vajon erről a témáról, vagy?
Ez most attól is függ, hogy a tanárok mennyire tartják ezt érdekesnek. Alapvetően az iskolai tantárgyak szempontjából nem. Tehát nyilván művészettörténetet nem igazán tanulunk, hogyha most így persze itt az általános, vagy éppen az elméleti iskolákról, gimnáziumról, középiskolákról beszélünk, tehát nem a szakliceumokról teszem én aztán, egy művészeti iskoláról, tehát ahol egy általános tudást próbálnak a diákoknak átadni, nem nagyon. Tehát ugye művészettörténet nem igazán tanítódik, építészettörténetről nem igazán tanulunk. Tehát nem. Talán esetleg, hogyha vannak opciós tantárgyaik egyes tanároknak, és azt nem tudom, feltételezik, hogy akkor ők most nem tudom, erdélyi építészetéről beszélnek, vagy az erdélyi történelemről, és akkor éppen ott véletlenül szóba kerülnek az örmények. De azon kívül én úgy gondolom, hogy nagyon keveset beszélnek az iskolába egyáltalán az örménységről, az örmények erdélyi jelenlétéről, és ebből kifolyólag nyilván az örmény művészetről, vagy éppen az örmény építészetről. Úgyhogy ezért jó az, hogyha egyáltalán az ilyen egyesületek, mint az Örmény Magyar Kulturális Egyesület, néha bevállal egy kicsit ilyen népnevelő munkát is, és próbálja ezt elszórni a diákok körébe, illetve, hogy hát egyáltalán egy ilyen podcastos tanfolyam alkalmával akár ilyen témákat is fel lehet vállalni, és ilyen témákról is lehet beszélni.
Említette, hogy alelnöki posztot foglal el az Örmény Magyar Kulturális Egyesületnél. Ez azt feltételezi, hogy a témában is jártas, vagy csak inkább a történelmi részét tanulmányozza?
Igen, én alapvetően a történelmi részét, tehát én nem akarom kiadni magamat annak, aki nem vagyok. Tehát azért mondta, hogy én nem vagyok művészettörténész, tehát hogy én nem tudok, ugye itt nem tudom, művészeti stílusoknak az elemzésébe belebonyolódni. Én mindig is picit érdekesebbnek tartottam, mint történész, azt megtudni, hogy kik az építetők, kik a lakók. Ugye egy-egy épületnek kik voltak a megrendelők, kik voltak a mecénások, az élettörténetek, amelyek a falak között megtörténtek. Tehát, hogy én beismerem azt, hogy főleg a történelmi részével, tehát ezzel a háttérrel foglalkozom.
Mennyire tartozik az erdélyi magyarok általános műveltségéhez?
Oda kellene tartozzon, gondolom én. Nagyon-nagyon érdekes, hogyha egy picit végigmegyünk erdélyi településén, és nem tudom, örmények is egyáltalán örmény épületek után kérdezősködünk. Nagyon vegyes a válasz szerintem, amit kaphatunk. Vannak, akik azért ilyesmire emlékeznek, főleg az idősebb generáció tudja azt, hogy valahol dédnagymama, nagymama esetleg örmény származású volt, tudja azt, hogy esetleg a városképben melyek azok az épületek, amelyek örményekhez kapcsolódnak. Na most lehet, hogy a fiatalabb generációknál ez már nincs meg, és ez talán arra is vezethető vissza, amit az előbb beszéltünk, hogy hát ugye az oktatásban, tehát nincs ez úgy jelen. Nem csak, hogy az örmény építészetről nem beszélünk, tehát alapjában az erdélyi építészetről is valami keveset beszélünk. Tehát gondoljunk csak bele, hogy nem tudom, erdélyi történetről valahol 6.-7. osztályban tanulnak a diákok. Ami édeskevés, tehát ugye talán középiskolában lenne ez érdekes. Tehát igen, tehát jó lenne, hogyha alapismeretnek számítana, jó lenne, hogyha az erdélyek alapismeretéhez hozzátartozna az, hogy egyáltalán épített örökségüket felismerjék, és ugye ezen épített örökségen belül esetleg ugye felismerik ezeket az örmény épületeket, felismerik, ez nagyon relatív, hogy lehet egy örmény épületet felismerni, de legalább, hogyha tudják, hogy azt az épületet kiépítette, talán a névről esetleg jöjjenek rá, hogy akkor itt most egy zsidó származású által épített épületről van szó, egy örmény származású által épített épületről van szó, és így tovább. jó lenne, de hát ezért vagyunk mi most itt. Hogy ezen változtassuk. Így van.
Akkor milyen stílusjegyei vannak ennek az örményépítészetnek?
Nagyon érdekes, és a művészettörténészek szoktak vitatkozni azon, hogy Erdélyben beszélhetünk egyáltalán örményművészetről, vagy örményépítészetről. Általában azon következtetésre szoktak jutni, hogy alapjában véve a templomok azok, amelyek jelzik nekünk, hogy itt egy örmény épületről van szó. Ezek is nagyon nehezen. Miért? Ugye az örmények, amikor a 17. század végén bejöttek, még a régi, ősi, apostoli vallást követték, rövid időn belül csatlakoztak Rómához, tehát örmény katolikusok lettek, és az örmény katolicizmussal rövidesen a nyugati stílusokat vették át. Tehát ez azt jelenti, hogy a templomaik a közép, és Nyugat-Európában divatos építészeti stílusokat követték, és itt elsősorban a 18. században épült épületeken ugye a barokk, illetve a klasszicizmus jegyeit lehet felfedezni. Ezek pedig nem különösképpen örmény építészeti jegyek, vagy nem örmény stílusok. Most az, hogy egy-egy templomban vannak árulkodó jelek, az egy más beszélgetés. Tehát van olyan, hogy örmény felirat. Tehát, hogyha én elmegyek Gyergyószent Miklósra például, akkor helyre az örmény katolikus templomba, akkor ott vannak különböző feliratok. A torony bejárat felett, ahogy beérkezünk jobb oldalt, ami az építésnek állít emléket. Aztán megint árulkodnak az örmény szentek. Tehát, hogyha egy örmény katolikus templomban vagyunk, akkor mindig kell legyen egy világosító Szent Gergely oltár, ami rögtön elárulja, hogy itt örményekről, Hripszi példának okáért. Tehát, hogy ezek árulkodnak nekünk arról, hogy itt egyházi építészet terén örmények által épített templomokról beszélünk. De ezek nem különösképpen, tehát ezekben nincsenek különös örmény építészeti stílusjegyek. Ez ugyanúgy a civil építészetre is vonatkozik, a civil építészetnél pedig aztán egyáltalán nincsenek olyan épületeink, amelyik, de hogyha ránézünk Erdélybe, azt mondjuk, hogy na, akkor ez biztos, hogy örmény. Uh-huh. És itt pont ugyanaz a helyzet, hogy mivel az örmények viszonylag korán integrálódtak, ugye, tehát elmagyarosodtak, mondjuk ezt ki, ebből kifolyólag nyilván a többségi nemzet által kedvelt építészetnek a stílusjegyeit használták. Tehát a házaik pont ugyanolyan stílusba épülnek, mint a mellette lévő, nem tudom, székely magyarnak a háza. Lehet, hogy néha nagyobb. Lehet, hogy néha elegánsabb, mivel van egy komoly anyagi háttér, tehát meg tudja engedni magának az örménykereskedő azt, hogy kiemelkedjen a háza a többi ház közül, de ezeken sincsenek különös örményépítészeti jegyek. Romániában vannak olyan épületek, amelyek őrzik ezeket az ősi örményépítészeti jegyeket. Ez tény és való, tehát a Kárpátokon túl, például Bukarestben maga örmény székesegyház, az örmény apostoli székesegyház, mely abszolút úgy néz ki, mint egy örményországi épület. Vannak Moldva északi részén is ilyen épületek. Tehát elsősorban azok, akik az apostoli egyházat követték, azok nyilván ugyanabban a stílusban próbáltak építkezni, mint az ősök Örményországban. Vagy megtörténik az is, hogy olyan örményekről van szó, akik az 1915-ös genocídium után hagyták el Örményországot és telepedtek le, és azok meg nyilván a hazait hozták magukkal, ugye, tehát nem vették át a helyit távolról sem.
Tehát akkor lényegében összesítve vannak, tehát hogy külön korszakokból van összesítve a stílusjegyei, nem? Hogy összeszedi a barokkból, vagy a reneszánszból, vagy?
Alapvetően ő ugyanazt a kort veszi át, tehát hogyha ő megérkezett 1670-es években, örmény katolikus lesz 18. század elején, akkor abban a pillanatban a barokk van divatba Európába, akkor ő abba építkezik. És ugyanúgy, mint a többiek, a 18. század végén ő már kezd a klasszicizmusba építkezni. De ugyanúgy megy tovább, hogyha a 19. 20. század végén a szecesszió van, akkor ugyanazt veszi át. Pont ugyanúgy, mint a mellette élő magyarok, vagy szászok, vagy más nemzetek. Tehát stílus szempontjából nem másak ezek az épületek, mint a mellette lévőknek az épületei, mondom, leszámítva a templomokat, de ott sem a stílus más, hanem vannak specifikus dolgok, amelyek elárulják, hogy örményekről van szó. Lásd az örmény feliratokat, az örmény szenteknek a megjelenését, amelyek tipikusan örmények, és ezek ugye az örmény katolikus templomokban jelennek meg. Előfordul, hogy ezeken az oltárokon vagy oltárképeken megjelennek esetleg olyan specifikus florális motívumok, amelyek tényleg az örmény kultúrához tartoznak, nem tudom, a szőlőinda, a gránátalma. De mondom, ez is nagyon kevés, tehát ez egy nagyon-nagyon specifikus dolog, és mondom, esetleg egy templomban, hogyha megjelenik.
Reméljük, még a hallgatóink itt vannak. Jön a következő kérdés. Melyek a legismertebb örmény épületek a világon?
Igen, ezt nagyon nehéz megállapítani, csak nagyon nehéz felelni erre a kérdésre. Kétségkívül az örmény épületek, és tényleg alapvetően továbbra is kihangsúlyozom, hogy főleg egyházi építészet. Tehát maga Örményországban is. Tehát egy adott vulkanikus kőből épült épületekről van szó, ami egy különleges hangulatot ad ezeknek az épületeknek. Ott vannak ezek a ugye kupolás megoldások, de egy csúcsíves kupolás épületekről beszélünk, amelyek egyesek szerint ugye a örmények szenthegyét, az Ararátot juttatja eszükbe. És hát ugye itt, hogyha nagyon specifikus örmény épületeket akarunk találni, akkor persze, hogy Örményországba kell elmenni, és felkeresni a különböző számos örmény templomot, kolostort, Jereván városának az épületei, amelyek viszonylag későiek, tehát olyan értemben későiek, hogy 1918 utániak. Ugye tehát a régi épületekből viszonylag kevés maradt meg, nagyon sok épült a 20-as, 30-as években, tehát mondhatni azt, hogy ezek kommunista épületek, de azért ezekben az épületekben ott vannak az örmény stílusnak a jegyei, tehát itt mondtam már ezeket a florális motívumokat, ugye a szenteknek a megjelenését, és a többi, és a többi. És még az az érdekesség ezekkel az épületekkel, hogy ezt a stílust az örmények exportálták. És ez is nagyon érdekes, hogy Erdélyben ugye nincs ilyen stílus épület, mert mondtuk az előbb, hogy igazodik az európai stílusokhoz. De például az örmény diaszporában, közép-európai, nyugat-európai örmény diaszporában nagyon sok olyan épületet találunk, amelyek teljes mértékben követik az otthoni stílust. Tehát ami az ősi, örmény, nem tudom, apostoli, egyháztól tartozó templomoknak a stílusa. Pont ugyanolyan fog építeni, nem tudom, Párizsba, vagy Rómába, vagy az Egyesült Államokba. Ez is nagyon érdekes, de ez is megint annak köszönhető, hogy az európai örmény diaszporának a legnagyobb része 1915 után, a genocidium után került Nyugat-Európába, és már nem volt mit kellett volna magájával tegyen, nem tudom, Bauhaus stílust. Hát nehezen, ezt ugye? Nehezen tehát nagyon. Azt nehezen. Tehát nyilván akkor az otthonit vitte. Az erdélyi örmény diaszpora egy ősi diaszpora, tehát nem egy új keletű dolog, ezért érthető talán az is, hogy itt könnyebben igazodtak az akkori hát divatban lévő stílusokhoz.
Hát itthon meg tudnánk nevezni egy pár épületet?
Igen, tehát elsősorban a templomokat kell mindenképpen kihangsúlyozni, az örmény katolikus templomokat. Hagyományosan ugye, 4 örmény települést szoktunk nyilván tartani, tehát egyfelől Gyergyószent Miklós, és Gyergyószent Miklóson az örmény katolikus templom, aztán természetesen Szamosújvár, és Szamosújváron 2 örmény katolikus templom is van, és hát Szamosújváron nem csak az örmény katolikus templomok vannak, hanem maga az egész város. És azért izgalmas Szamosújvár, mert hogy Szamosújvár teljes mértékben az örményeknek köszönhetően épült fel. Ugye Szamosújvár azelőtt egy kis település volt, ott volt a vár maga, ugye majd amely a börtönként szolgál. A vár mellett kialakult egy kis település, az örmények felvásárolták ezt a területet, és felépítették a mai várost. Tehát megtervezték, vagy megterveztették ezt a várost. Tehát ez azt jelenti, hogy a mai Szamosújvárnak a központja, a főter és a központja körül lévő házak, ezek mind az örményeknek köszönhetően épültek, tiszta barokk stílusban, és az örmény családok tulajdonába voltak. Például a Karácsonyi palota, ugye? Tehát ezért mondom, hogy Szamosújváron, hogyha elmegyünk, akkor alapvetően minden, amit a nagy templom, az örmény nagy templom körül látunk, az mind örmény építészeti emlék, mind örmény épület. Aztán ott van Erzsébetváros, amelyet ugyancsak végül is az örmények felvásároltak, mint birtokot, és egy várost alapítottak, tehát ez is hihetetlenül izgalmas, hogy ugye itt van ez a nép, ami felvásárol 1-2 falut, és egyszerűen várost épít a helyére, tehát ez a helyzet Erzsébetvároson is. Erzsébetvároson is nagyon izgalmas egyfelől maga az örmény katolikus nagy templom, és még van egy templom, ami érdekes Erzsébetvárosban, ez pedig a mekitalistáknak a temploma. És lehet, hogy furcsán hangzik ez a szó, hogy mekitalista, ugye? A mekitalisták, ez egy örmény szerzetes rend. És a mekitalisták építettek egy templomot Erzsébetvároson, és egy kolostort is. Mind a kettő megvan, a kolostor épület is megvan, egy nagyon szép örmény feliratos táblával pont a főhomlokzaton. De az örmények nem csak ezt a két épületet építették Erzsébetvároson, hanem természetesen maga a gimnáziumnak az épületét is, most nem tudom, milyen nemzeti kollégium van benne. Tehát alapvetően kialakították a városi arculatát ennek az egyszerű kis településnek. És a negyedik az Csíkszépvíz, ezt sem szabad elfelejteni. Csíkszépvízen ugyanez a helyzet, tehát örmény katolikus templom, illetve maga a falunak a városias része, ugye nagyon szépen, hogyha valaki elmegy, akkor nagyon szépen lehet látni ezt az elkülönülést. Hát mondjuk úgy, hogy egyszerűbb, fölművesebb része és a polgáriasabb része között a falunak. És itt a polgáriasabb része az nyilván az örmények által épített házak. Tényleg, hogyha elmegy az ember Csíkszépvízre, azért úgy megakad a szem ezeket az épületeken, hogy egy faluba vagyunk, de olyan épületek, minthogyha legalábbis egy monarchiabeli kisvárosban lenne. Tehát nem talált. Tehát itt is látható az, hogy ezek az emberek lehet, hogy messze élnek a nagy kultúrközpontoktól, de ezért a kis településeiken is úgy építkeznek, mint hogyha legalábbis, nem tudom, Bécsben lennének már, mennyire sikerül ez nekik. Tehát ezek a nagy központok, ahol tényleg örmény épületeket találunk, ezeken kívül is vannak, hiszen ahol örmények voltak, ott nyilvántalan örmény épületeket, lásd Vásárhelyt. És azért, hogyha nem is volt nagy a közösség, azért mindenhol próbálták jelezni a jelenlétüket, és ezt a legjobban, hogy a templomokban tudták megtenni. Ha nem is volt örmény katolikus templom, amely a sajátjuk volt, akkor a római katolikus templomban, amelynek mecénásai voltak, akkor próbálták jelezni, hogy azért mégiscsak ezen a településen örmények élnek. Ezt megtették általában úgy, hogy a legfontosabb örmény szentnek, például a világosító Szent Gergelynek valamilyen emléket állítottak. Vagy oltárt, ha nem sikerült oltárt, mert éppen nem úgy jött ki a lépés a római katolikus közösséggel, akkor valahogy másképp, akkor nem tudom, egy szent képet adományoztak. Vagy példának okáért egy ólomberakásos ablakot finanszíroznak, mint például Marosvásárhelyen. Marosvásárhelyen történik ez meg, Marosvásárhelyi keresztelő Szent János plébánia templom egyik ilyen ólomberakásos üvegablaka világosító Szent Gergelyt ábrázolja. Ugye azzal a felirattal, hogy nem tudom, örmény népemet vezest Istenhez, ugye azt a pillanatot ábrázol, amikor világosító Szent Gergely megkereszteli az örmény király Tiridátot. Tehát ezzel a kis dologgal ők már jelezték, hogy vigyázzat, mert itt egy örmény közösség létezett.
Örmények vannak.
Örmények vannak, vagy örmények voltak ugye, valamikor.
És most vigyázunk ezekre az építményekre?
Pont ugyanúgy, mint a többi műemlékre Romániában. Igen. Az igazság az, hogy ezek tehát egyfelől az egyházi épületek ugye nyilván egyházi tulajdonban vannak. Mondhatni azt, hogy a négy nagy egyházi építmény, tehát négy nagy örmény katolikus templom esetében, hát kettő-kettő a dolog, tehát a Gyergyószent Miklósi van talán a legjobb állapotban, ezt elég sokat, vagy elég sokszor tatarozták, nem is olyan rég történt felújítás. Aztán ott van a Csíkszépvízi, ami ugyancsak kitűnő állapotban van. Ott van a Szamosújvári. A Szamosújvári, az igazság az, hogy megérett a felújításra. Egy hatalmas templomról van szó, a legnagyobb örmény katolikus templomnak tartják Európában, hanem a világon, nem biztos, nem akarok hülyeséget mondani, de megérett ugye a felújítása, és ott van az Erzsébetvárosi, ami katasztrofális állapotban van. Miért vannak ilyen állapotban? Hát nyilván azért, mert nincs közösség. Tehát ugye megszűntek az örmény katolikus közösségek, vagy nagyon kevesen vannak, nagyon ritkán tartanak miséket. Tehát ott is megszületett. Tehát hogy eljött az ideje annak, hogy felújítsák azt. Na most az épületek, tehát az egyszerű házak esete, az már más beszélgetés, ugye ott már egyedi helyzetek vannak, ugye ezek mind magántulajdonban vannak, vannak olyanokat, amelyeket a régi családok esetleg visszaszereztek, visszakaptak, vannak olyanok, amelyeket nem. Ugye itt, ha Vásárhelyen is végigjárjuk az utcátokat, akkor vannak olyan helyek, amelyeket nagyon szépen felújítottak, gondolok például a Potocki házra, ugye a volt Kossuth Lajos utcában, de ugyan a Kossuth utcában, hogyha tovább megyünk, mint a Patrubány Gergely házat, megnézzük például
az egy nagyon rossz állapotban van. Vannak olyan, megint, hogyha a duducházakról beszélünk Vásárhely főterén, megint elég tűrhető állapotban vannak, vagy a Gáspárhát. Tehát attól, nyilván attól függ, hogy kik a tulajdonosok és hogyan látják, illetve egyáltalán, hogy műemléklistán vannak ezek az épületek, ez megint egy jó kérdés, mert ugye, hogyha műemléklistán vannak, akkor talán nagyobb esély van arra, hogy felújítás alá kerüljenek, ha nem, akkor viszont elég problémás a helyzet. Ugye? De hát nem csak az örmény épületekkel vagyunk ilyen helyzetben, ugye, hanem egyáltalán a műemlékeinkkel.
Nagy részben a műemlékeink, mivel idősödnek, mert épülnek, és az épületek sem tartanak még a világ két nap, ezért nem lehet az is, hogy azért áll olyan állapotban, mint most például az Erzsébet templom, mert tehát, hogy régi az épület.
Kétség kívül itt egy történelmi örökségről van szó. Tehát a templomok, tehát úgy Szamosújvár, mint Erzsébet város, ezek mind 18. századi épületek, tehát mindegyiknek megvan akkora.
A régiség.
Természetes, ez érthető, hogy ebből kifolyólag ezekhez nagyon, nagyon nehéz hozzányúlni. Tehát itt a felújítási folyamat azért nem olyan egyszerű. Tehát ez nem úgy működik, mint egy, nem tudom, 50 vagy 60 vagy 70 évvel ezelőtt épült épület esetében. Tehát itt azért megfelelő szakemberek munkájáról beszélünk. Szakemberek, amelyek nagyon sokszor hiányoznak Romániában, ezt is el kell mondani, vagy hogyha nem is hiányoznak, olyan kevesen vannak, hogy annyi megrendelésük van, hogy egyszerűen éveket kell várni, addig, ameddig egy-egy szakembert meg lehet, tehát fel lehet kérni, meg lehet fogadni, hogy igen, egyáltalán ezeken az épületeken dolgozon. Tehát kétség kívül, mivel több évszázados épületekről beszélünk, nem olyan egyszerű ezeknek a felújítása, megfelelő felújítás, nem csak a pénz mellett, megfelelő szakembereknek a bevonásáról van szó, amely nem mindig olyan egyszerű.
De még kérdésem lenne az, hogy vannak-e olyan könyvek, az örmény építészetről beszél?
Hogyha az erdélyi örmények által létrehozott épületekről akarunk megtudni, akkor nyilván az erdélyi művészet történészek azért nem lusták, tehát dolgoznak, alkotnak. Vannak olyan könyvek, amelyekből meg lehet tudni egyet s mást az örményekről. Természetesen az örmény épületekről. Talán az egyik legérdekesebb, hogyha nagyon szakmai dolgokat szeretnénk, akkor Pál Emese művészet történésznek van egy ilyen könyve, hogy örmény katolikus templomi berendezések, és hát ő itt főleg a négy nagy templomnak a templomi berendezését próbálja bemutatni a kedves olvasónak. Aztán maga az egyesület is kiadott néhány évvel ezelőtt egy kis, hát inkább ismeretterjesztő kötetet a marosvásárhelyi örményekről, amelyben vannak olyan részek, ahol a marosvásárhelyi épületeket mutatják be, tehát a marosvásárhelyi örmények által épített, vagy egyáltalán a tulajdonukba lévő épületeket. És hát persze, hogyha szakmailag akarunk tovább menni, akkor pont nem olyan rég jelent meg, tehát 2019-ben az Erdély Múzeum Egyesület egyik kiadványába, ugye itt az Erdély Múzeum érem és régiség táráról beszélünk, tehát a 2019-es kiadványában több olyan tanulmány is van, ahol marosvásárhelyi és tehát elsősorban marosvásárhelyi történészek írnak. Nem kimondottan örmény épületekről, hanem különböző városrészek épületeinek a történetét mutatják be, és itt ezek között pont nagyon-nagyon sok örmények által épített ház, épület van. Tehát ezt, hogyha valaki meg tudja szerezni, akkor ez egy nagyon izgalmas olvasmány lehet.
És a hasonlóságos, a különbségek a két kultúra között vannak, vagy tudnánk sorolni belőle?
Milyen, örmény és magyar?
Az örmény vagy, és a mi kultúránk, hogy magyar kultúra, igen.
Természetesen, hát igenis nem. hogyha most a, nem tudom, az örményországi kultúrát veszük, és az erdélyi magyarokat, akkor nyilván azért nagyon-nagyon sok kulturális különbség van, tehát egyfelől. Tehát a vallástól egészen a gasztronómiáig. Most akkor, amikor az örmények megérkeznek Erdélybe, akkor ezek a különbségek azért szép lassan eltűnnek, ugye úgy, ahogy az örmények mondjuk így csúnya szóval olvadnak be a magyarságba, tehát integrálódnak a magyarságba, ezek szép lassan eltűnnek. Ezek a különbségek, és a másik érdekes dolog pedig még az, hogy néha egy sajátos kultúrát hoznak létre, ami az örménynek és a magyarnak az, az ötvözete. Itt nagyon-nagyon sokan legtöbbször azt szokták kiemelni, hogy a gasztronómia az, ami kihozza ezeket a különbségeket. Mert ugye néhány évtizedig még azért tartották a nyelvüket, aztán az úgy szép lassan eltűnt. De a gasztronómia az, ami talán még jelez dolgokat. Tehát ez azt jelenti, hogy azért viszonylag könnyen rá lehet jönni, hogyha valamilyen őrményételű, vagy van szó, vagy ha nem is tudjuk azt, hogy őrmény érted, de úgy értjük azt, vagy érezzük azt, hogy itt egy valamilyen közel-keleti ételről van szó, ugye egy picit néha a savankásabb ízeknek az uralma, nem tudom, a savanyúnak és az édesnek a keverése. Néha megjelenik az édes olyan ételekben, ami egy kicsit meglepő számunkra. Tehát talán ebből rögtön lehet tudni, hogy akkor itt valamilyen keleties dologról van szó, és keleties dolog, hát elsősorban, itt Erdélyben elsősorban ugye örmény lehet.
Mennyi sok információ, amit kaptunk ma, de sajnos lejárt az idő, és bevallom, én is keveset tudtam eddig az örményi építészetről, így sokat gazdagodtam. Ha jól emlékszek, akkor
Erzsébetváros, Szamosújvár, Gyergyószentmiklós, Csíkszépvíz, talán a legfontosabbak, igen.
Ahol vannak ezek az örményi templomok, amik úgy fontosabbak. Köszönöm szépen az összegzést, és én ma nagyon jól éreztem magam a beszélgetés alatt. Hogy érzi ön magát?
Köszönöm szépen, örvendek, hogy elmondhattam ezeket a dolgokat, és hát remélhetőleg kedves hallgatók is maradnak valamivel ebből a beszélgetésből.
Nagyon köszönöm, hogy vállalta a beszélgetést. Na de, kedves hallgatóim, köszönöm szépen a figyelmet erre a kevés időre is. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel a következő témákért. Sziasztok!